aki az ellentéteket, illetve annak kicsúcsosodását, az kimondottan a végső kongresszusra, vagy akár a országos tanácsra időzíti, az nem tudok másra gondolni, mint hogy direkt tenni ezt, és valaminek a rombolására, nem pedig az építésére.
Jó napot kívánok! Önök a Nagyító Extrát látják, kivételesen Pomika Krisztián nélkül, és velem a műsorvezetői székben. Köszöntöm tisztelt vendégeinket, Csonka Ákost.
Köszöntöm a kedves nézőket.
És a már rutinos jelenlévő Hajtman Gábort.
Üdvözlöm a kedves nézőket.
A beszélgetésünk első témája a felvidéki magyar politika helyzete. Számos kérdés van nyitva, néhány válasz talán már megszületik majd a vendégeink részéről. Az első kérdésem az lenne, hogy mi várható a közeli hetekben. Június 20-án az MKP tart egy országos tanácsülést. Néhány olyan sugallatot is hallunk, hogy esetleg nem lesz ez annyira sima, és várhatók akár kilépők is a pártból, vagy adott esetben az országos tanácson nem megy át a pártegyesítésnek a javasolt formája. Csonka Ákost kérdezem elsőként, hogy mit gondolsz erről?
Köszönöm. Én arra gondolok ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ahogy ilyen nagyobb volumenű eseményeknél, ebben az esetben is egyfajta ilyen vizsgálódási druk vagy parahangulatot lehet érezni a társadalomban. Ezért jelennek meg...
Bocsánat, a társadalomban vagy a pártban?
Is-is, maradjunk annyiban, hogy is-is. Ezért lehetnek olyan hangok, hogy egyesek nem elégszenek meg, többet akarnak, kevesebbet akarnak, ezért kilépnek. Bár ezeket a addigi két kilépést én inkább ilyen mesterségesnek érzem, nem tulajdonítanák különösebb jelentőséget neki. És ne felejtsük el, hogy nem csak az MKP, hanem ugyanúgy a másik két fél, a Mosthíd és az összefogásnak is ezeken a struktúráikon végig kell menni ezeknek a folyamatoknak, a döntéseknek. Nyilvánvalóan minél tovább húzódik ennek a folyamatnak a lezárása és a kiteljesedése, annál több ilyen kritikus hang fog megjelenni, annál több vélemény fog megjelenni. Ez szerintem magától értetődő, ez egy természetesnek vehető folyamat. A következő hetekben, úgy ahogy mondtad, az MKP is, de a másik két fél is megtartja az országos tanácsát, kongresszusát, majd kifor belőle az Egyesült Kongresszuson megalakulhat az új párt.
Igen, bocsáss meg Ákos egy pillanatra. Azt mondtuk, hogy, vagy legalábbis azt mondod, hogy nem vársz az MKP országos tanácsán nagyobb ellentéteket ebből adódóan. Mit vársz a másik két párt fórumaitól?
Én egyik pártnak a fórumaim se várok különösebb nagy ellentétet. Azok az ellentétek, amik előfordulhattak volna, azok eddig már elő kellett, hogy jöjjenek. Tehát aki az ellentéteket, illetve annak kicsúcsosodását, ez kimondottan a végső kongresszusra, vagy akár a országos tanácsra időzíti, az nem tudok másra gondolni, mint hogy direkt tenni ezt, és valaminek a rombolására, nem pedig az építésére.
És ez kizárt forgatókönyv?
Nem kizárt, de nem gondolom, hogy ez a többséget be tudja befolyásolni.
Tehát a döntés nem tudja befolyásolni.
A döntés nem, a végső döntés nem hiszem.
Értem. Gábor, te szerinted is ilyen sima lesz ez az egyesülés, még hátralévő szakasz, hogy így Ákos felvázolta? A konfliktusokon már túl vagyunk?
Azt nem mondom, hogy a konfliktusokon túl vagyunk, de abban egyetértek Ákossal, hogy tényleg nem látszódik egy olyan konfliktus most konkrétan az MKP-n belül, ami esetleg megváltoztatná a mostani felépítést, a struktúrát. Sokkal inkább az lesz érdekes, hogy majd utána hogyan fognak tudni megegyezni a felekkel, már úgy, ahogy a hídon és az összefogáson belül is ugye megtörténik majd a tisztulítás. Én azért nem emelném ki az MKP-t, mármint hogy jobb odafigyelni az MKP-s tisztújítására, mert az egyetlen párt, akinek ugye struktúrái vannak, pár struktúrái, tehát nagyon erős régió.
Bocsánat, a tisztújítás alatt azt érted, hogy az új szövetség formálódó elnökségében.
Igen, úgy értem, de úgy is, hogy mind a három közül a legerősebb az MKP, és ezért lehet jobban odafigyelni a párton belül, hogy esetleg milyen pozíciócserék történhetnek, hiszen ott azért jóval nagyobb a létszám, mint például a Hídnál vagy az Összefogásnál.
Az utóbbi hetekben talán, bocsáss meg, elköszönhetél volna válaszolni, majd meg is teheted, az utóbbi hetekben a legnagyobb vitát a helyi szervezetek további jövője váltotta ki. Azt talán mindannyian megerősíthetjük, vagy egyetértünk ebben, hogy az MKP-t 11 éven át a parlamenten kívül azt tartotta meg, hogy egy erős háttérrel rendelkezik, regionális háttérrel, helyi szervezettséggel. Ugye az Összefogás esetében ez még nem épült ki, az időrövidsége folytán a Híd megveszít egyre a súlyából, és így ez a háttér is egyre inkább morzsolódik. Talán járási szintig beszélhetünk egy erős háttérről, és eleve más volt a helyi szervezeti struktúra a Híd esetében is. A viták tárgya az volt, erősítsd meg Ákos, vagy cáfolt kérlek, hogy az MKP ragaszkodott ahhoz, hogy a helyi szervezetekre épüljön a szövetség, ellenben az Összefogás és a Híd is egy más javaslatot terjesztett elő, és azzal érveltek, hogy sokkal rugalmasabb lehet az új párt, hogyha nem kell alulról felfelé minden szinten átvinni a döntéseket. Tehát rugalmasabban, gyorsabban lehet a döntéseket meghozni. Hol az igazság?
Ez egy alapvető szemléletbeli különbség, és egyébként nem csak ennél a két pártnál és az MKP-val, hanem így általában ez egy világjelenség kezd ezen kiformálódni. Tehát vannak a klasszikus pártok, akik a klasszikus értelemben alapszervezet és a különböző struktúrákból épülnek fel, míg vannak ezek a új formációk, egyre több a szlovák, a magyar és a világpolitikában is egyre több ilyet látunk, akik pedig gyakorlatilag állnak egy erős emberből, és az veszi maga köré mindenféle struktúra és szerveződés nélkül a számára szimpatikus embereket, szövetségeseket. Na és ez a Híd az klasszikusan olyan úton épült fel, mint az MKP, tehát voltak alapszervezetei vagy klubjai, azt hiszem így nevezték őket, járási szervezetei, országos kerület és stb. Míg a harmadik, az Összefogásnak egyáltalán nem volt semmi. Tehát ez a harmadikra, az Összefogásra egyértelműen inkább az a új struktúra vonatkozik, amire például, hogy nem menjünk távol, a Matovics pártja is épült. Na most abban egyet kell értenem, nekem legalábbis, hogy ez a fajta rendeződés, ez egy sokkal rugalmasabb politikát tud eredményezni.
Igen, mert szabad ne feledkélek, Ákos, stabilitást is tudja garantálni?
Az már nem biztos, de rugalmasságot és a politikában a gyors reakció bizonyos eseményekre, az kulcsfontosságú tud lenni. Ugyanakkor, amit te is mondasz, ez nem feltételez egyértelműen stabilitást is, az pedig egy másik kulcsmomentuma a politikának, hogy mennyire tud stabilitással rendelkezni egy párt. Igen. Ezt az MKP igen. esetében látjuk a legvilágosabban, hogy 11 évnyi parlamenti kívüliség után is meg tudta tartani ugyanazt a stabilan, ugyanazt a szavazóbázisát, ugyanazt a struktúráját, ugyanazt a rendeződését, és nagyjából a parlamenti palettán is ugyanannyi százaléknyi támogatottsággal rendelkezik.
Igen, de ha úgy tetszik, stabilan a parlamenten kívül maradt.
Igen, ami az előnye, az a hátránya is.
Igen, és akkor most Gáborhoz fordulnék, hogy melyik lehet a fontosabb szempont szerinted? A stabilitás vagy a rugalmasság?
Még válaszolnék arra, hogy miért, tehát hogy feltett azt a kérdést, hogy megőrizte a stabilitást az MKP, de azért, mert egy hagyományos párt, tehát hogy az Összefogás az egy új formáció, még nem is nevezhetjük pártnak, nincsenek struktúrája, inkább mozgalom, de a Híd esetében és az MKP esetében is hát egy régi pártról van szó, tehát hogy már 98-ban megalakult, és ugyanígy a KDH-nak is, a Smernek is, és mind a többi szlovák politikai pártnak is megvannak az erős struktúrái a régión belül. Hát a kérdésedre válaszolva, mind a kettő fontos. Mind a kettő fontos, ezért kell megtalálni az egészséges kompromisszumot. Hát nyilván az MKP esetében nagyon nem lenne szerencsés, hogyha esetleg egy teljesen más filozófiát képviselnének már, mint ilyen pár struktúrát, hogy más lenne a rendszer. Folytani kéne azt, hiszen nagyon hol erős az MKP, tehát hogy a vidéken, a régióban nagyon erős. De meg kell találni az elnökségen belül egy-két olyan húzó embert, akik esetleg, ahogy Ákos is mondta, rugalmasabbá, dinamikusabbá tudna tenni a pártot. És hogyha már beszéltünk arról, hogy nem volt idő, vagy, tehát hogy nem volt elég az az 5%, hát reméljük akkor a híddal és az összefogással, majd azt az 5%-ot is felül lehet múlni. Nagyon nagy felület áll az, nem csak az MKP, hanem a többi két párt előtt is.
Ha most megnézzük a közvéleménykutatásokat, mutatkoznak jelek, hogy az 5% elérhető, de sajnos vannak olyan mérések is, amelyek ez alá, a küszöb alá mérik a formálódó szövetséget. Ennek kapcsán az emberben megfogalmazódik a kérdés. Én, amikor arról gondolkodtam korábban a politikában, hogy létrejön újra a Magyar Egység, azt vártam, hogy ennek lesz egy felhajtó ereje, egyfajta katarzist, egyfajta ilyen lelki felszabadulást fog okozni a választóknak. Ehhez képest azt látjuk, hogy nagyon sok kétség formálódik meg, ez valószínűleg azzal magyarázható, Ákos, amit felvetettél, hogy elhúzódik ez a folyamat. Szerinted mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez a megalakuló szövetség csillogó szemekkel találkozzon, ugyanis ez is fontos a politikában, hogy az emberek lelkesedni is tudjanak azért, ami történik velük, adott esetben, vagy értük, és ezt el is tudják fogadni, lelkileg is azonosulni tudjanak vele. Mi ez a hiányzó láncszem?
Az első és a legfontosabb ebből a szempontból, hogy egyáltalán létezzen. Mert most még nem létezik a szövetség, egyelőre egy szándéknyilatkozatot kötöttek a pártok, még valójában, ha nagyon szigorúan nézzük, még nem létezik a szövetség. Ezért a különböző közvéleménykutatások már a szövetséget mérik, de tulajdonképpen egyelőre még csak egy fantompártként mérik ezt a pártot, mert valójában még nem alakult meg.
Tehát ennek... azt gondolod, hogy valami olyasmiről beszélünk, ami még meg sem alakult.
Pontosan, hónapok óta, és ebben látok egy kis
azért nem lehet lelkesedni, problémát.
Hát, mert még nincs konkrétum. Tudjuk, hogy ki a szövetség elnöke? Ki az elnöksége? Ki alkotják a struktúrát? Milyen egyáltalán a struktúra?
Bocsás, én arra gondoltam, hogy már az önmagában egy lelkesítő dolog, hogy képesek vagyunk összefogni.
Szerintem ez megvan a társadalomban. Tehát akivel én beszélek a társadalom különböző szintjein, elégedettség, nem is, hogy elégedettséggel fogadják, inkább nyugtázzák azt, hogy na végre kibékültek, befejezték a évtizedek óta folyó konfliktusokat, és végre keresik a közös hangot, és megpróbálnak együttműködni. Szerintem ez egy jó indító alap, és nem kellene messze menően előre szaladni az értékítéleteknek a levonásával, mert egyelőre még nem várjuk meg, amíg megalakul a párt, és várjuk meg, amíg konkrétan elkezdi kifejteni a tevékenységet.
Az az érzésem, hogy a csendes többségre hivatkozol,
abszolút.
Mert őket nem igazán halljuk a Facebook vélemény buborékjaiban, de hallunk más sarkos ellenvéleményeket. Ezt mivel magyarázod, Gábor?
Azzal magyarázom, és ebben egyetértek, hogy a társadalom egyetért azzal, hogy a
társadalom vagy annak egy része?
A társadalom egy része, egyébként a társadalom egy része, és mindjárt kitérek arra, hogy miért hallani ezeket az ellenvéleményeket. A társadalom egyetért azzal, hogy végre ugye le kell tenni a fegyvert, és ki kell békülni egymással, a feleknek végre meg kell teremteni a közös, egységes pártot. No de, ezt már meg kellett volna rég csinálni, tehát ez egy kiinduló pont. És a társadalom egy része ezért szomorú, illetve ezért csalódott, illetve ugye forrong, tehát hogy lázadozik, mert szeretnének látni már valami eredményt. Szeretnének látni már valami egy olyan tényleg konkrét dolgot, amivel... tényleg csatába, vagy esetleg
választási
harcba hívni az embereket, hogy végre ugye lelkesedni tudnak a választók. Csak az a baj, hogy ez az egyesülési folyamat még így tehát lassan halad tovább, halad, és végre ugye a felek leültek is, ugye már a nevét tudjuk, hogy mi lesz ennek a közös formációnak, no, de még mindig a választó nem tudja, hogy tényleg, hogy ki lesz az elnök, mit akar a szövetség, és hiába mérik a szlovák közvéleménykutatói ügynökségek a szövetséget már parlamentbe, nem szabad hátradőlni. Ha meg is alakulna a szövetség, és ha tegyük fel 7-8%-ot mérnének, még akkor sem, mert nézzük meg, az MKP is régebben elhittem, mikor ugye 5,2%-ot volt, mikor 5,5%-ot is mértek az MKP-nak, közvetlenül a választások előtt, 16 vagy 12 előtt, és nyugodtan hátradőlt mindenki, holott a választások teljesen máshoz szólnak, és ott teljesen más dinamika, illetve más az akkori hangulat. Tehát, hogy nagyon jó kell időzíteni, és tényleg most már tartommal fel kell tölteni a szövetséget, amikor, és hát minél előbb
alakuljon meg. Megalakulóban lévő
szövetséget. A megalakulóban lévő szövetséget.
Engedj meg még egy gondolatot a kritikus hangokra. Nem tudom, hogy ti milyen régóta követitek a politikát, én körülbelül egy olyan bő 15 éve, de én még nem találkoztam olyan politikai formációval, döntéssel, amit nem illettek volna kritikus hangok. Tehát ez az a politikának a velejárója, hogy születik egy döntés, vagy születik egy, vagy létrejön egy politikai formáció, az valakinek tetszik, és valakinek nem.
Ákos, egy pillanatra szakítanának félbe, egy kérdés fogalmazódott meg bennem, és kérlek, majd válaszolj is rá, bár lehet, hogy ez költői kérdés. Van megoldási javaslata azoknak, akik elégedetlenkednek?
Jó kérdés.
Hát a kritika nem mindig a megoldásról szól. A kritika...
A kritika az egy tünet, ugye?
A kritika egy tünet. Ők ezt kinyilvánítják, hogy nekem ez nem tetszik.
Uh-huh. Lehet a demokrácia tünete is esetleg?
Ez egy jó közbevetés.
Én nem gondolom, hogy ez a demokráciának a tünete lenne, ez a demokráciának a velejárója.
De előbb te mondtad, Ákos, hogy 15 éve követed a politikát. Hát 15 éve még a Facebookon azért nem lehetett nagyon látni véleménycseréket. Most, csak most látni ezeket a kritikus hangokat.
Az utcán, a kocsmában, a különböző helyeken nem voltak kritikus hangok.
Mondok
csak
rosszabbat.
Most már eljut a nyilvánosabb.
Igen, csak Adnan Mandla íratta neki, és azért sokkal ugye hangsúlyosabb, meg illetve hatékonyabb, meg azért sokkal jobban meglátszódik a Facebookon.
Én értem,
az, hogy aki kocsmában kijelent.
Ez valami. Még ez nem jelenti azt, hogy ez egy új jelenség lenne. Ugyanúgy, csak akkor Pilipócson a kocsmába mondták el két sör között ezeket a kritikus hangokat, most pedig leírata és nyoma marad.
Fiúk, mondok mást. Létezett egy ilyen, hogy jus murmurandi, a mormogás joga.
Igen.
Az ókori Rómában. Ez a közember joga volt, bármikor lehetett bírálni akárkit, ezerfejű cézárként, vagyis a népként, a császárt is lehetett bírálni. Amikor már magad bírált, az egy kicsit érdekesebb helyzeteket teremtett. No, de ez a...
Az a demokráciának már kiterjesedés.
Ugye a Facebook és hát a szociális háló nyilvánosság az pontosan az arctalan bírálat, sokszor az arctalan bírálat lehetőséget teszi, vagy ha arccal és névvel is vállaljuk, akkor sem nyíltan és szembe, egymás szemébe mondjuk, hanem ebből a biztonságos távolságból. Tehát ilyen értelemben érdekes az a kérdés, hogy vajon rendelkezik-e megoldási javaslattal az, aki bírál, hiszen ez a következő kérdésünket veti föl, cselekvőképes lesz-e a szövetség, ha megalakul, Ákos? Mert hogy gond az van elég, és megoldásra váró probléma van elég.
De szintén azzal válaszolnák, amit előbb mondtam, nem egy új keletű problémák, nem egy új dolog.
De régi problémákra kéne új válaszokat találni.
Ez a politikusok dolga. Ebben egyetértek, ez a politikusoknak a dolga, de nem csak most a dolga, hanem 5 éve, 10 éve, 20 éve mindig is ez volt a feladatuk.
Tehát semmi új a nap alatt?
Semmi új a nap alatt ilyen szempontból. Most kialakul végre az annyira várt, óhajtott magyar egység. Meglátjuk, hogy ez a három formáció együtt milyen válaszokat lesz képes adni a felvetődő kérdésekre. Én pozitív ember vagyok, én meg vagyok győződve róla, hogy eredményes munkát fognak tudni kifejteni. Arról már nem vagyok meggyőződve, hogy ez maradéktalanul ki fogja váltani az embereknek a elégedettségét.
Tehát a véleménybuborékok hangossága az megmarad.
Ez már egy velünk maradó folyamat lesz szerintem. Mindig lesznek elégedetlen hangok, és sajnos valljuk be őszintén, jó nagy hátrányba vagyunk. Van honnan mit visszahozni. Tehát úgy társadalmilag, mint politikailag. Úgyhogy nem irigylem az egyes feleket, hogy ilyen helyzetbe kell újat húzniuk, de szerintem meg fogja...
Újat tudni, vagy újat?
Mit először? Bocsánat, itt Ákos mondta, hogy nagyon fontos dolgot mondott, hogy hogyan fognak kommunikálni. No, én erre térnék rá, és kihasználom az alkalmat, hogy és ez is lehet egy kritika, illetve lehet, hogy a társadalom belül már megfogalmazott egy-két választóban, egy-két polgárban az, hogy miért nem lépnek fel közösen? Tehát, hogy lehet látni az MKP-s csatornát, a híd, a hidasok is külön politikának, ha mész lehet őket venni, vagy az összefogás is.
Gábor, elnézést is, mind a kettőtökhöz szól a kérdés, tényleg látszottak az MKP-s és a hidas politikusok az elmúlt időszakban? Mert azért volt itt egy koronavírus járvány, volt itt egy megalakulási folyamat, miközben, és erről vezetném át, ha megengeditek a következő kérdésre, miközben itt a szülési fájdalmak mennek ezerrel, a szövetség házatáján a média figyelem szépen átirányult Gyimesi Györgyre, a szlovák kormánypárt magyar nemzetiségű képviselőjére, aki ebben a részben hát sikeresen belavírozta magát, és akkor legyen itt egy olyan kérdés, hogy ő vele mi legyen, mi a helye, hol a helye a nap alatt, vagy a szövetségen belül, a szövetségen kívül, esetleg erről maga Gyimesi fog dönteni, mit gondoltok?
Egyelőre első kérdésedre válaszolnék annak tekintetében, hogy amikor elkezdődtek az egyesülési folyamatok, vagy a pártok, egy non plus ultra kívánság volt egyébként az újságírók részéről is.
Köszönjük hogy szépen!
Legyenek közös sajtótájékoztatók, legyen közös fellépés. Mit csinált a három fél? Elkezdett közös sajtótájékoztatót tartani, elkezdett közösen tematizálni, elkezdett közösen fellépni különböző helyszíneken, és különböző
néven. Nem volt hatékony? Tehát, hogy...
Mondhatom.
Talán csak annyit szerettem volna mondani, hogy miközben voltak a közös sajtótájékoztatók, azért nem sikerült Trianonról közösen megemlékezni. Ez lett volna a közbevetésem, de...
Igen, de folytatom. Tehát azt várták el ettől a közös fellépéstől, hogy ez majd át fogja jobban ütni a társadalomnak az inger küszöbét, és mindenki falni fogja a szavait a politikusoknak. Hát nincsenek pontos adataim, de nagyobb elérést, éreztek nagyobb elérést a témákat illetően, hogy a három fél együttesen, közösen? Nem, mert a politikának van egy olyan sajátossága, hogy a száraz szakmai politika, azt a hétköznapi embert, akit közvetlenül annyira nem érint, az nem érdekel.
Tehát nem sajtótájékoztatókkal, lehet a nyilvánosság figyelmét felkelteni? Ha nem, mivel?
Míg, és most térnék rá a kérdésed második részére, a Gyimesi jelenségre. Míg a Gyimesi György parlamenti pozícióból sokkal nagyobb figyelmet kap a médiától és mindenkitől, és ráérzett, kiválóan érzett rá arra jelenségre, hogy minél nagyobbat és minél hatásvadászabbat tud bebondani, azzal sokkal jobban el tudja érni az inger küszöbét az embereknek, mint a sajtótájékoztatókkal, meg a különböző együttes fellépésekkel. Úgyhogy én ebben látom a kérdésedre a választ, hogy Gyimesi kiválóan kommunikálja azokat a paneleket, amelyeket egyébként az MKP, és tegyük hozzá a híd is, meg az összefogás is, már régóta tematizál, és régóta napirenden tart, viszont a Gyimesi hozott bele egy olyan új hangszínt, ami új a választóink számára.
Gáborhoz fordulok. Egy szlovák párt magyar politikusáról beszélünk, és éppen a konzervatív magyar választók, akik nemzetben gondolkodnak, etnikai pártban gondolkodtak, ők körében talál visszhangra Gyimesi üzenete. Miközben ezek a választók keményen, határozottan elutasították a vegyes párt, és elutasítják a vegyes párti politizálást. Nincs ebben ellentmondás?
Van ebben ellentmondás, viszont valamilyen szinten, és ezt az előző adásban is elmondtam, ezek a konzervatív választók, és nem tudom, mai napig nem tudom miért van, az elfogadják Gyimesi György retorikáját, és ezt aztán azzal tudom magyarázni, hogy most már nem biztos, hogy tényleg ez az etnikai alapú politizálás a prioritás, hanem azon belül a nemzeti konzervativizmus. És lehet, hogy a Gyimesi Györgyben találják meg a nemzeti konzervativizmus, holott teljesen lényegtelen, hogy ő egy szlovák párt listáján indul, viszont nem veszik észre ezt a választók, hogy azért ez egy szlovák párt.
Ákos, szerinted is erről van szó, hogy fontosabb az ideológia az etnikai elköteleződésnél?
Én nem teljesen így látom ezt a kérdést. Tehát még egy nagyon új folyamat kezdetén vagyunk a választók tekintetében. Van egy magyar párt gyakorlatilag, ami még meg se alakult, és van egy szlovák pártban egy szem magyar politikus, illetve van ott több
Gábor...
politikus is, de ő csak egyedül a Gyimesi
György
vállalja fel ezeket a témákat. És az, hogy bizonyos kérdésekben különböző interakciókat tud kiváltani akár a nemzeti konzervatív táborból a Gyimesi György, azt nem gondolom azt, hogy ez hosszú távon is pártként tud működni. Tehát, hogy választási preferenciák tekintetében is fog tükröződni. Úgyhogy én ezzel olyan óvatosan bánnék, vagy óvatosan közelítenék ehhez a kérdéshez. Választáson még ez nem mutatkozott meg.
Vagy nem méretett meg.
Hát nem, bár indult parlamenti választáson a Gyimesi, de javarészt szlovák szavazatokkal került be.
Elnézést, de nagyon felhívom a figyelmet arra, hogy nagyon veszélyes lesz, hogy ez meg fog mutatkozni a parlamenti választásokon olyan értelemben, hogy az egyik oldalon a szövetség, a másik oldalon a Gyimesi lesz. Tehát ez nem lesz szerencsés helyzet.
Én nem azt mondom, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Azt mondom, hogy hogy van egy ilyen amplitúdó kitörés egy bizonyos témát illetően, az nem azt jelenti, hogy ez egy tartós folyamat lesz, és a választási eredmények számaiban is meg fogtuk mutatkozni.
Az időnk az rendkívül elszaladt, viszont még egy záró kérdést szeretnék feltenni nektek. Mivel lennétek elégedettek, hogyha... mondok egy időt, egy év múlva beszélgetnénk. Létrejött a szövetség. Milyen fontos dolgoknak kell ahhoz történni, hogy ez a szövetség sikeres legyen? Arra kérnek benneteket, mindig nehéz, tudom. De szedjük így sorba ezeket a dolgokat. Három fontos tételt, mondatot mondjatok, aminek teljesülnie kell, hogy a szövetség sikeres legyen. Szerinted, Ákos, mi ez?
Hát azt mondtad, egy év. Egy év múlva ilyenkor fogunk felkészülni nagyjából az önkormányzati és a kerületi, tehát a megyei választásokra. Úgyhogy egy év múlva ilyenkor lesz a igazi szakító próbája, bármilyen formában is alakul meg a szövetség, mert akkor lesz az első megmérettetés, amin már konkrét eredményeket, számokat kell hozni, produkálni. Hogy mivel lennék elégedett? Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ezzel csak klisékkel és lózungokkal lehetne, bocsánat, nem lózungokkal, de tehát túlzott elvárásokkal lehetne válaszolni.
Az nem lehet, Ákos, hogy magasra kell tenni a
létszet. De a legmagasabbra kell tenni a létszet és elvárni a legtöbbet. Én már azzal elégedett lennék minden esetre, ha nem lenne sokféle kommunikáció a szövetségen belül, hanem világos irányvonal lenne, világos vonalvezetés és világos iránymutatás a választók részére.
Egy mondattal válaszoljak, vagy egy szóval optimista vagy?
Optimista, abszolút.
Gábor, neked mik azok a, hát akkor ne tételmondatok legyenek, de azok a feltételek, amik mentén azt mondanád, hogy sikeres lehet ez az új projekt?
Jó, ha a szövetség tényleg de facto létezik. Ha
tehát alakuljon meg.
Alakuljon meg.
Jó, az már egy pont.
Hát azért még alakult meg. Az, hogy ne legyenek nézetátérések a párton belül, legyen...
Várjunk. Nem gondolt, hogy ez egy túlzott elvárás, hogy az Ákos itt előbb fog a...
Most mondta, előbb mondta, hogy magasra tegyük a létszed, úgyhogy akkor...
Hagy egészítsen ki annyival, hogy ne látsz, hogy a választó ezt ne lássa. Van is nézetkülönbség, ezt
el... Igen.
Nekem a létszre itt az jutott eszembe, hogy olyan magasra teszik, hogy elsétálunk alatt.
Legyen egy... Jó, akkor legyen egy markánsabb kommunikáció, politikai kommunikáció, mert abban van mit javítani a magyar pártoknak, ezt szerintem ti is egyetértetek velem, hogy ez létfontosságú, tehát ennélkül nem lehet. És játszunk el azzal a gondolattal, hogy előrehozott választások lesznek egy év múlva, és a szövetséget már bent szeretném látni a parlamentben.
Jó, egy percünk van. Jó lenne nekünk az előrehozott választás, vagy nem?
Hát most a hasamra csapok, de azt mondom, hogy jó.
Én megkerülöm a választ, én diplomatikusan. Nézőpont
azt neted, azt neted.
Nézőpont kérdése, jó? Nézőpont kérdése, és nyitva hagyom a nézőkre. Vízom a döntést.
Jó, akkor viszont Ákoshoz visszatérünk. Jó lenne? Azt mondod, miért?
Hát mert főleg a magyar politikai térfélen van egy új helyzet. Uh-huh. És ezt ebből az új helyzetből az előrehozott választás kínálna egy lehetőséget, hogy kihozzunk.
Magyarán valamit. Mindenki sorba állna és tenni a dolgát.
Hát az lenne a legszerencsésebb.
Az önkormányzati megyei választása ez nem elég?
De csak azt mindenképpen külön kell választani a parlamenti választástól, mert ez egy merőben más stílusú, habitusú választás.
Azt kijelenthetjük, Ákos, hogyha bukja a formálódó szövetség a megyei és az önkormányzati pozícióit, akkor fújt a bőrgyár?
Nem. Azért nem gondolom, hogy ezt ilyen egyértelműen ki lehetne jelenteni, mert más a helyzet, amikor egy megyén azon van a vita, hogy most akkor az adott pártnak, vagy mondjuk pártnak 12 vagy 14 mandátum lesz a következő testületben, vagy arról, hogy eléri az 5%-ot az egy párt, vagy nem.
Tehát konkrét és megfogható a parlamenti, ott lehet igazán megméretni, hogy mennyire lesz sikeres ez a projekt az országos politikában. Köszönjük a nézők kitartó figyelmét, vendégeinknek, Hajtman Gábornak és Csonka Ákosnak a jelenlétet, és azért hozzászólásokat. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!